Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 471. dicséret első versét énekeljük, fel barátim drága Jézus zászlaja alatt. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A mai istentiszteleten nyitjuk meg a hittanos tanévünket. Idén már mintegy 400 gyermekkel foglalkozhatunk, akik közül 285-tel talán a református hit és erkölcstan órarendbe épített keretén belül. Ezt a szolgálatot az iskolákban 4 hittanoktatónk végzi, 3 főállásban és 1 mellékállásban. Emellett van fakultatív hitoktatás még főleg a 4. osztályosok számára, akiknek még nem vezették be a hit és erkölcstant az órarendjükbe, illetve a fakultatív hitoktatással 1 testvérünk foglalkozik, illetve az óvodákban folyó hittan oktatással, ami még most áll szervezés alatt, 4 testvérünk dolgozik. Erre a munkára kérjük az áldást a mai istentiszteleten, és most azt kérem, hogy először fogadják a testvérek szeretettel a hittanosainknak a kis műsorát.
Durmezei Erzsébet most. Most minden út te benned összefut. Most minden cél te benned összeér. Az egész világ körötted forog, s te a nagy mindenségeddel, vezénylő erővel igazgatod. Igazgass engem is, hagy legyek egy parányi csillagod, melynek fényét észre se venni, de melynek fénye te felét hagyog. Igazgass engem is, arra megyek, amerre akarod, hagy legyek egy parányi csillagod.
És ha jő az est, minden feketére fest az éjszaka, hadd legyek én is ének parányi világító csillaga, s sok ezre magammal teremtsek ragyogást, ragyogást te rólad. Uram, ki a világot vezérlő erővel igazgatod, igazgass engem is, hadd legyek ének parányi csillagja.
Jó atyám, imádlak, leteszem életem, úgy szeretlek, Úr Jézus, úgy várlak, leteszem életem, úgy szeretlek, Szentlélek, úgy várlak, leteszem életem, úgy szeretlek, jó atyám, imádlak, le. hallják, és jól megtanulják, kik Szegeden őket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvesség. Boldog, aki lelkét hittel erősíti, minden ellenségét bizonyja megőzi. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvesség. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, módolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújon térre.
Köszönjük szépen a verset, a énekszót és a citera szót. Dicsérjük továbbra is együtt Istent, és legyen az ő áldása a tanéven. Bemutatom az új hitoktatónkat, az egyik főállású hitoktatónk. A gyöngyösi gyülekezetben volt ifis, és onnan ismertük őt, elvégezte Debrecenben a teológián a hittantanári szakot, és most diplomázott frissen, és néhány iskolában ő tartja az órarendszerinti hittanfoglalkozást, Farkas Gyöngyinek hívják, illetve arra is módunk van, hogy a szomszéd királyerdélyi gyülekezet hittantjába is besegít. Ő fogja most imádságban kérni Istent a hittan tanévünk áldásáért.
Úr Jézus, hálás szívvel állunk előtted, hogy sok gyermeknek beszélhetünk rólad a hétköznapokban is. Hálásak vagyunk a hitoktatókért, akiket elhívtál erre a szolgálatra. Téged kérünk, hogy áld meg ezt a tanévet, valamint ezt a szolgálatot. Te adj erőt és kitartást a munkatársaknak a szolgálatuk során, és kérünk, hogy te adj a gyermekeknek nyitott szívet és halló fület, hogy meghallják a te hangodat. Amen.
Most hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Tóth András testvérünktől, aki 6 éve költözött Nagyváradról fiához a Deák Ferenc utcába. Isten adjon vigasztalást szeretteinek. Gyülekezeti alkalmaink a szokott rendben lesznek a héten is. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a kékkeresztes bibliaórát. Kedden este 17:30 kezdődik a templom mögötti épület alaksori termében. A bibliaóránk pedig ugyanennek az épületnek az emeletén, szerdán 18:00 van. Az istentisztelet előtt 9:40 és 50 között közösen imádkozunk, így készülünk az istentiszteletre. Erre is hívogatunk mindenkit. Ma délután lesz a Szegléd nagytemplomban 2:00 dr. Sipos Ete Álmos lelkipásztor testvérünk életéért való hálaadás, aki nem régében hunyt el. Ő a Biblia Szövetségnek az alapítója és a motorja volt. Valóban Istennek adunk hálát az ő életéért, és egyek vagyunk a gyászoló családjával. Ugyancsak ma délutáni alkalom lesz a Pest-Szent Imrei gyülekezetben, új lelkipásztort iktatnak be az előző lelkipásztor nyugdíjba vonulása után. Hajdú Bálint Kadosa lelkipásztor beiktatása 3 órakor lesz Pest-Szent Imrén. A hittanosokat és családtagjaikat arra kérjük, hogy az istentisztelet végeztével ne menjenek rögtön el, hanem jöjjönek fel a gyülekezeti termünkbe, a templom mögötti épület emeletére. Ott egy kis meglepetést készítettünk a gyermekeknek. Most folytassuk istentiszteletünket. Énekeljük a 125. Zsoltárt, a Bibliaolvasó kalauzunk szerint a mára kiírt ének ez. A 125. Zsoltár mind a 4 versét, akik bíznak az Úristenben, így kezdődik. Hallgassuk meg Isten igéjét János evangélium a 2. fejezetének 13-tól 22-ig terjedő verseiből. Jézus megtisztítja a templomot. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor aztán feltámadta halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak fülünkkel halljuk, hanem elgondolkozzunk rajta, megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most fennállva imádságban kérjük Istent. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy jöhetünk ide hozzád, nem a lakóhelyedre, hiszen te töltöd be az egész világ mindenséget, hanem a rendelődbe, a fogadó órádra. Nem neked van erre szükséged, hanem nekünk. Köszönjük, hogy megterhelt szívünket, a világból táplálkozó zűrzavarunkat ide hozhatjuk eléd. Köszönjük, hogy te tanítasz minket, te megáldasz jelenléteddel, bebizonyított hűségedét és szereteted nekünk, megtöltesz békességeddel, utat mutatsz nekünk, erőt adsz, mint ezen az úton járni. Nagyon nagy szükségünk van erre, a hétköznapok forgatagába. Szeretnénk a te követeiddé válni, hogy példamutató módon tudjunk ebben a világban élni, hogy rád mutathassunk, a te tőled kapott világosságot árassza az életünk. Ezt a csodát tedd meg, újíts meg minket a hitben, reményben és szeretetben. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által. Amen. Az igehirdetés hallgatására készülve a 480. dicséret első versét énekeljük. Ó, könyörgést meghallgató édesatya mindenható! Amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, a felolvasott szakaszban, valamint a jelenések könyve 21. fejezete 22. versében található. Ezt mondja az ige, nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a második helvét hitvallás következő fejezete az egybe gyülekezésünkről szól, arról, hogy itt a templomban, mi úgy hívjuk, miért és hogyan vagyunk együtt, és hogy ebben nyilvánvaló módon különbözünk a többi embertől, és még a többi keresztény felekezettől is. Az ige, amit felolvastam, azt mondja, hogy az új mennyei Jeruzsálemben, az üdvösségben már nem lesz szükség külön templomra. Pontosan fogalmaz János apostol, azt mondja, nem láttam templomot, de ez azt jelenti, hogy az egész templom, tehát nem látott külön templomot, az egészben Isten dicsőségére élnek. Sokszor nehéz megértenünk, vagy pontosan értenünk a Biblia igéit. Ilyen kifejezés, amit már másképp használunk, hogy Isten megigazít minket, ezt már teljesen félreértjük, ha a mai gondolatokkal halljuk, vagy a szentekről, ha szól a Biblia, ezt is egészen más füllel hallgatjuk, vagy ha a pogányokról beszél. Kivételesen ezt, amit itt mond, ezt jól értjük. Ez egy nagy meglepetés volt a zsidók számára. Az új, a mennyei Jeruzsálem, az meglepetés volt számukra, hogy templom nélküli város volt. Hiszen Jeruzsálemnek a legfőbb békessége volt a templom hegyen, a hatalmas épület komplexum az aranyozott kupolájával, a jeruzsálemi templom. Az ókorban méltán világhírű volt a szépségével. És egyébként is az egész zsidó nép arra volt büszke, hogy csak náluk volt Jeruzsálemben az egyetlen, az élő igaz Istent imádó hely, az egyetlen templom. És ez nem lesz. Ez nagyon nagy meglepetés, talán megütközés volt a zsidóságnak hallani. És ugyanolyan meglepetés, talán megütközés is, hogy a mennyben nem lesz templom. A mennyei városban nem lesz. Mert ha a mai városok előttünk vannak, akkor azt mondjuk, hogy hát ezeknek a jellegzetességeit Európában, hogy valahol a főtéren, valahol a középpontjában templom vagy templomok leginkább vannak. Még Budapestet is nehéz elképzelnünk templomok nélkül, noha itt már nem a templom van központi helyen feltétlenül. De azt tanítja igénk, hogy a mennyben már nem lesz szükség külön templomra, hiszen az egész az Istennel való találkozás helye lesz. A második helvét hitvallás azt mondja, hogy szent helyre már itt, ezen a földön sincs olyan értelemben szükségünk, hogy egy olyan helyre, ami külön szent. Katolikus testvéreinknek ilyen értelemben van templomuk. Minden katolikus templomot, amikor felszentelnek, akkor elhelyeznek egy erekjét oda valahova az alapjába, mert az ő templomuk szent. És különösen szentnek tekintik azért, mert ott van az oltári szentség, tehát Jézus Krisztus testévé lesz az ő hitük szerint az ostja, és ebből a maradékot elteszik egy külön szentségtartóba, és időről időre még ki is helyezik ott az oltárra, hogy imádják őt a katolikus hívek, vagyis a testben jelenlévő Krisztust. Mi ilyen babonaságokat nem gyakorlunk, a mi templomaink ilyen értelemben nem szent helyek. Nem kell szentelt vizet kezünkre venni, hogy megtisztuljunk, amikor belépünk, és nem kell, amikor elhaladunk itt előtte keresztet vetni, mert a mi templomaink ilyen értelemben nem szent helyek. A mi templomainkat szenté a szívünk teszi, hogy mi ott az élő Istennel akarunk találkozni, és a vele való találkozást keressük. Éppen ezért a helvét hitvallás azt mondja, hogy bármely tágas épület kiválóan alkalmas arra, hogy gyülekezeti találkozóhely, központ legyen, azt mondja, hogy például templom is. Hiszen a reformáció idejében örökölték a katolikus templomokat sok helyen, és azt vették át, de elmondja a hitvallás, hogy azt át kell alakítani, ki tenni onnan, ami nem oda való, a cifraságokat és egyéb dolgokat, ami nem illik az Isten gyülekezetéhez. illetve be kell rendezni mindazzal, ami szükséges, tehát ülőhelyekkel, szószékkel és így tovább. Ha megnézzük a Bibliából, hogy a templom mit jelent, akkor talán mi is el fogunk csodálkozni, mert ezt a szót is másképp használjuk már, mint ahogy a Biblia. Először is az első 2,5 évezredben az emberiség történelmében a Biblia tanúsága szerint nem volt templom. Az ősatyákban, Ádámban, Évában és az utódaikban egészen Ábrahámig olyan erősen élt az a tudat, hogy Istentől kapták ezt a világot. Hogy nem volt szükség külön találkozó helyre Istennel nekik. Annak a tudatában éltek, hogy Isten ajándéka ez az egész világ, és ők Isten színe előtt élnek minden napon. Amikor aztán Isten egy saját népet választott ki, mert ez a tudás elhalványult az emberekben, mert bálványimádásba merültek bele, és félő volt, hogy már elvész az igaz ismeret az Istenről, amikor Isten egy népet választott ki magának, és Egyiptomból kihívta, a pusztában vándoroltatta, akkor viszont több száz évig a templom szerepét egy sátor töltötte be. Úgy hívja a Biblia, hogy a találkozás sátra. És ez azt jelentette, hogy az Izrael népe egy közös sátor táborban lakozott, több százezer ember, sőt 1 millió körüli létszám, hatalmas sátortábor lehetett, olyan, mintha fél Budapest sátorozna, és a középen ott volt egy külön elkészített tágas sátor szép nagy udvarral, és ez volt a találkozás sátra, ahol Istennel lehetett találkozni áldozati szertartások és egyebek során. Minden részlete ennek elő volt írva, hogy hogyan, hogy nehogy a saját fejük után találjanak ki istentiszteleti formákat a zsidók. Ez a sátor arra tanít minket, hogy az Isten jelenléte és a vele való találkozás, ez egy ideiglenes és egy mozgó dolog. Isten jelenléte ebben a világban nem helyhez kötött, kiépített, hanem ideiglenes. Mert Isten nem akármihez adja magát és a nevét. Isten nem hajlandó akármilyen emberekkel közösségre lépni. Ahogy mondtam, nincs itt szentelt víztartó, hogy mikor belépjünk, akkor szertartásosan megtisztuljunk, de a gondolatainkat igenis meg kell tisztítsuk, és Istenhez kell fordítsuk mindannyiszor, amikor ide belépünk, illetve tulajdonképpen az egész életünk. Minden napján és minden percében. Isten nem adja a nevét rögzített dolgokhoz, azt mondja, eltávolodhatnak az Istentől, emberek is, dolgok is, nem kötöm magam hozzájuk, ideiglenesen vagyok velük, mint egy sátorban. A másik dolog, hogy ez mozgó volt. Tehát azzal, akivel Isten vele akar lenni, azzal mindenütt ott van. Vele együtt költözik. Vele együtt jár kell. Ilyen csodálatos, mozgó Istenünk van. Az első templom egy sátor volt, és ez nagyon fontos dolog, hogy így képzeljük el az Isten jelenlétét ebben a világban. Nem helyhez kötve, nem rögzítve, de úgy, hogy ő mindig és mindenütt velünk akar lenni. A A következő időszakban aztán az Isten megengedte a zsidóknak, hogy templomot építsenek. Ez tulajdonképpen már csak megengedés volt. Nagyon érdekes, hogy a szent sátor volt az, amit Isten parancsolt. Azt részletesen leírta, hogy kell berendezni. A templomra nézve már külön ilyen utasítást nem adott. Amikor Salamon felépítette a templomot, akkor azt is ugyanúgy rendezte be, ahogyan a szent sátor be volt rendezve, de ez már egy emberi dolog volt. Minden esetre 1000 évig itt ezen a földön állt a jeruzsálemi templom egy évszázados szünettel, amikor a babiloniak lerombolták, és amikor fogságra vitték a zsidókat, és ez a templom pontosan azt mutatta, hogy az Isten jelenléte a bűn miatt rombolásnak van kitéve. A templom ebben a földi világban egy olyan épület, amelyik a bűn rombolásának van kitéve. Lám-lám, bálványimádók voltak a zsidók, és több száz évi királyság után az Isten leromboltatta a templomot, elhurcoltatta a lakosságot azért, mert eltávolodtak az Istentől. És amikor aztán újra építették, mert hazajöttek, akik megtisztultak a bálványimádásból, akkor ugyan a külső bálványimádástól megtisztultak, de a szívük mégsem Isten szerinti volt, és amikor maga Isten jött el közénk Jézus Krisztusban, akkor ő tudta, hogy le fogják rombolni az ő testének a templomát. Jézus Krisztusban az Isten jött el közénk, Jézus Krisztus testéhez köthető állandó templomban, és ez a templom a bűn rombolása miatt nem maradhatott meg köztünk. Isten temploma minden emberben épülne, de az a helyzet, hogy a bűn lerombolja azt bennünk. Nem fogjuk folyamatosan Isten dicsőíteni, ahogy templomban illenék. Isten templomává kéne legyen az életünk. És a bűn ezt lerombolja. Nem az ő jelenlétében mondjuk a szavainkat, nem az ő jelenlétében gondoljuk végig a gondolatainkat, nem az ő jelenlétében viszonyulunk a másik emberhez. A bűn lerombolja az Isten templomát bennünk. Jézus Krisztusban állandó volt az Isten jelenléte, ezért őt bombázta állandóan a bűn. Le akarta rombolni ezt a templomot. És nem tudta megtenni. Ezért került sor a keresztre feszítésre. Mert csak így tudta lerombolni a sátán a az Isten templomát ezen a földön. És ebben minket használt fel eszközül. Mert minket bántott az ő tisztasága, az ő csodálatos jelenléte, szavai, békessége, öröme. Leromboltuk az Isten templomát, az Isten jelenlétét. Ez a másik időszaknak a tanulsága, hogy az Isten temploma ki van téve a bűn rombolásának itt ebben a világban. És a harmadik időszak, amikor valóban eljött a római hadsereg, és a jeruzsálemi templomot földig lerombolta, ez most már lassan 2000 éve lesz, és azóta az Isten temploma, az Isten jelenléte az új szövetség idejében az ő gyülekezete. Tehát az emberek. A Biblia szerint a templomra nem úgy kell gondolni, mint egy szilárd épületre, hiszen ugye a bűn rombolásának ki van téve, és az lerombolja, hanem mint mozgó, az Isten jelenlétét közvetítő valamire. Mert tulajdonképpen mi kell, hogy legyünk az Isten templomává. Egyenként is, meg közösségben is. Az Új Szövetség azt mondja, hogy erre Jézus Krisztus hozta el a lehetőséget. Amikor lerombolták az ő testének a templomát, akkor ezzel megváltott minket. Rádöbbentett minket arra, hogy milyen borzalmas a bűn, rádöbbentett arra, hogy minket is az Isten templomává akar formálni az Isten, és megadta a lehetőséget, elhozta erre. Jézus Krisztusban az Isten templomává lehetünk egyenként és közösségben. Ezért az újszövetségi gyülekezet temploma az tulajdonképpen templomok találkozó helye. A bűn miatt rongálásnak kitett templomok találkozó és helyreállító helye. Tehát mi úgy élünk ebben a világban, mint az Isten templomai, de ott kint ki vagyunk téve mi is a bűn rongálásának. És szükségünk van egy olyan helyre, ahol találkozunk, ahol építi és helyreállítja Isten bennünk az ő templomát. A második helvét hitvallás így írja négy dolgot, ami folyik a gyülekezetbe, és amiért fontos a templom, az összegyülekezés helye. Először is, hogy Isten igéjét a népnek rendesen hirdessék. Hát ezzel építi Isten újjá bennünk a templomot, ezzel mondja, hogy miért is vagyunk ebben a világban, ezzel próbál helyre tenni minket, helyre zökkenteni az élet kavargása után, amikor eljövünk ide. Azt mondja a hitvallás, hogy persze otthon is lehet tanulni a Bibliát. De milyen más, amikor szakavatott ember magyarázza nekünk, és amikor megérthetjük annak részleteit is, és milyen más, amikor közösségben tehetjük ezt együtt. Mert szembesülünk ezzel a világgal, hogy jönnek a menekültek áradatban, de milyen más, amikor nem csak úgy magunkba gondoljuk, hogy minden Isten kezében van, hanem innen halljuk, hogy Istennek bizony terve van ezzel a világgal. Nem véletlenül jönnek, ha özönlenek idegen emberek a keresztény területekre. És nem csak az ő büntetése ez a nyugati civilizáció, amelyik elhagyta keresztény alapjait, hanem ez egy segítség is akar lenni, hogy ezek az emberek, akik talán a jólét miatt jönnek ide, itt keresztény embereket, keresztény közösségeket találjanak, akik nekik beszélnek Jézus Krisztusról. És az ő országaik, a vallásuk miatt, a mohamedán vallás miatt teljesen elzárkózik a kereszténységtől. De ha ide özönlenek, akkor itt hallhatnak a kereszténységről. Nagyon fontos nekünk újra meg újra hallani Isten igéjét, hogy így értsük ennek a világnak a dolgait. A másik dolog, amit mond a hitvallás, hogy nagyon fontos, hogy nyilvános könyörgéseket és imádságokat tartsanak. Hogy együtt emeljük föl szavunkat Istenhez. Együtt erősödjünk meg abban, hogy miért is kell imádkozzunk. Hogy imádkoznunk kell a magyar népünkért, hogy találjon vissza Istenhez. Hogy legyen alkalmas arra, hogy aztán az ide tévedő bevándorlóknak is mondhassa, adhassa tovább hitelesen az Isten igéjét. Imádkozzunk együtt. Nagyon nagy és fontos feladat ez is. Aztán azt mondja, a harmadik dolog, amiért szükséges a templom, a gyülekezeti közösség, a sákramentumokat, hogy rendesen kiszolgáltassák, időről időre, rendesen vagy rendszeresen, időről időre kiszolgáltassák. Tehát kereszteljünk, hogy tudjuk, hogy Istenhez tartozunk, ő megváltott minket. És az úrvacsorában átéljük, hogy igen, ő meghalt a bűneinkért, át akar formálni minket, növekedést akar nekünk adni belül a hitünkben, és táplál minket az ő halálos szeretetével, amelyik a Golgotai kereszten adatot értünk. A sákramentumokkal is itt élünk, és erősödünk meg a hitünkben, a szívünkben. És még negyedik célnak mondja, hogy nagyon fontos a templom, a gyülekezés, hogy együtt tartsunk gyűjtést a gyülekezet céljaira és a szegények megsegítésére. Igen. Hogy legyen olyan pénz, amit tudunk, hogy hova megy. Amiben biztosak lehetünk, hogy jó célra használják. Hogy nem pazarolnak vele, nem fölöslegesen dobják ki, hanem személyes kapcsolatok nyomán oda juttatják el, ahol szükség van rá. Jó dolog a gyülekezet. Nagyon nagy szükség van a templomra. Azt is leírja a hitvallás, hogy az új szövetségben minden hívő emberre jellemző volt, hogy ragaszkodott a gyülekezeti alkalmakhoz. Nem a templomhoz, mint épülethez, hanem a gyülekezeti közösséghez, a gyülekezeti összejövetelekhez, mert fontos volt a számára. Megfáradt és elöregedett Európánkban is nagyon fontos lenne, ha megújulnánk ebben, hogy szükségünk van a gyülekezeti közösségre. Nem elég, hogy gyermekkorunkban megtanultunk valamit az Istenről, de azt ápolni és gondozni kell, és erre van a gyülekezeti istentisztelet. János nem látott templomot a mennyben azért, mert az emberek már egy nem lerombolható templomai lettek az Istennek. Ennek a helye, hogy itt a világon megerősödhessünk. És a sok-sok romboló eszme, romboló gyakorlat ne rombolja le a hitünket, ne rombolja le az Istennek való szolgálatunkat, az ő templomát bennünk, ahhoz a gyülekezetet adta, mint eszközt, hogy ott erősödjünk meg újra. Áldja meg hát Isten a szívünket, legyünk készek idejönni, nem akármilyen szívvel, lélekkel, hanem úgy, hogy készek vagyunk helyreállítódni, és ezért imádkozunk. Olyan jó dolog együtt tanulni Isten igéjét, együtt könyörögni, együtt részesedni a szentségekben, és együtt adakozni. Éljünk ezzel napról napra, rendszeresen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 480. dicséret 4. versét énekelve, ha templomban megjelenek, ahol összesereglenek felséges neved imádói, velük együtt fohászkodva úgy tetszik, mintha vígadva ott volnék, hol a menny lakói a te királyi székednek előtte letelepednek.
Megjelenek, oh. felséges neved, imádói. Velük együtt fohászkodva, úgy tetszik, mint ha vigadva, ott volnék, hol a menny lakói, a te királyi székednek előtte letelepednek.
Jöjjetek, testvéreim, fennállva imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, Istenünk, hogy habár te betöltöd a mennyet és a földet szent lelkeddel, és ott vagy mindig és mindenütt. Köszönjük, hogy adsz nekünk egy különös helyet, ahol foglalkozol velünk külön. Köszönjük a gyülekezetet, ahol a világban megrongálódott templomaid összejövünk megújulásra, helyreállításra, fölépülésre. Kérünk téged, segíts mindig ezzel a vágyjal, ezzel az indulattal jönni a gyülekezetbe. Segíts, hogy ne vessük meg ennek a lehetőségét, hanem éljünk vele minél gyakrabban. Segíts, hogy drága dolog legyen az a szívünknek, hogy erősödhetünk a hitben, és jöhetünk hozzád. Kérünk, így könyörülj a hittanosainkon, azoknak a családján, minden gyülekezeti tagunkon. Könyörgünk most különösen azokért, akik szeretnének itt lenni, de nem lehetnek. Imádkozunk azokért, akiknek a munkája úgy szól, hogy sokszor vasárnap is dolgozniuk kell. Adj nekik is felüdülést, imádkozás óráját, pótolt ki ezt az alkalmat nekik. Légy azokkal, akik beteg ágyon vannak, vagy beteget ápolnak, és azért nem jöhetnek. Könyörülj mindannyiukon. Köszönjük, hogy te nem csak itt vagy jelen, hanem a magányos órában is. De köszönjük, hogy itt szent lelked megsokszorozva lehet jelen áldásával. Kérünk téged, segíts, hogy imádkozzunk a gyülekezetünkért, a lelkipásztorunkért, a presbiterekért, a gyülekezetben folyó szolgálatokért, a hitoktatókért, a hittanórásokért. Kérünk, segíts minket ebben újra meg újra helyt állni. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most szívünkbe együtt könyörögve népünkért, határokon innen és túl, énekeljük a himnuszt.
Thank you.
Isten áld meg, ó monyót, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkort, ó régen tép, hozz rá végeztendő, megbűnhődte már e nép, ó múltat s
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 392. dicséretet énekeljük mind az öt versével, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.